Három az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Egy kosztolányi idézet következik, vagy jön az elején. Emlékszem azokra a pesti éjszakákra, amikor az első kuplék felzendültek, és mindenütt kabaré volt. Nem csak az erre a célra készült négy-öt helyiségben, de a kávéházakban, a magánlakásokban, sőt két ember között is, akik véletlenül találkoztak egymással az utcán. Mindenki szójátékokat faragott, fiatal emberek a konferenciai pályára készültek. A kávéház egyik felében habos kávét ittak gyanútlan polgárok, a másik felében az utcáról beverődött nagyhangú fiatal emberek verseiket olvasták, hegedültek, ismeretlen színi növendékek szavaltak, énekeltek, valonnan előkerült egy dobogó, erre az rögtönzött torlaszra elszántan másztak fel a szabad művészet éhes forradalmárai. Azóta a pesti kabaré polgárivá vált, lehiggadt, szerencsére meg is magyarosodott, mert a pesti kabaré szelleme egyáltalán nem franciás, a francia kabarénál nem tudok elképzelni naívobot, és nekünk pestieknek együgyűbbet, de a berliniek meg akasztófa kötelekkel lenyelegnek, hullákkal játszanak, és gyémántjuk a sírok salétromja, még a bécsi kabaré is idegen, parfümös pikantéria és lanyha limonádé, a pesti kabaré azonban a szatíra, költészete is van, valami törékeny, nemes, fáradt líra. Hát 1901-től indul el a Tarka színpaddal, aztán talán még mindig van mikroszkóp, bár a kabaré konferenciája azóta már stand-upos lett. De hát van itt egy óriási nagy történet, amit felajánlok nektek. Parancsoljatok!
Hát tulajdonképpen ugye azt írják, hogy Magyarországon 1886-ban kezdődik Fel Zsigmond révén, és ő az, aki a német nyelvű korábban létezett kabarészerű intézményt megmagyarosítja is. De hát hivatkoznak arra, hogy 1881-ben alakul meg az igazi kabaré Párizsban. Na most ez azért nem egészen így van, mert már az ókorban is. Ugyanis a kabaré maga, a szó az a szoba szóból jön, a latin szoba szóból, camera, meg cambera, meg chamber, meg chambre, tehát ez ugyanaz a szó. Tehát fedett szobát jelent, mint ahogy a színház is. A szín az a szín, az a pajtaszerűség, tehát fedett hely, ahol előadást lehet tartani. Na most a kabaréval vele jár, mint ahogy eredetileg a színházal is vele jár, még Shakespeare idején is, hogy lehet enni és inni az előadás alatt, és amikor például a Shakespeare színészek nem a Globe színházban, tehát nem a szabadtéri helyen játszanak, amelyiknek az udvara emlékeztet az angol kocsmáknak az udvarára, mert ott kezdték a színjátékot az angolok. Hogyha bekerülnek egy fedett helyre, akkor rögtön felvonásokra tagolják, ami a szabadtéren nincs felvonásokra tagolva. Énekes, táncos jeleneteket iktatnak közbe, és a végén van egy nagy dzsigelés, ami táncot jelent. Tehát a kabaré és a színmű nem nagyon különül el. És máig nehéz megállapítani, hogy melyik micsoda. Ugye, amikor drámáról beszélünk, akkor természetesen valamilyen cselekményről beszélünk. Van valamilyen egységes cselekménye. Van eleje, közepe, vége, nem tudom micsodája. És a kabaré pedig ilyen tarka műfaj, varieté, ugye, vagy esztrád, ahogy az oroszok mondják. És nem nagyon lehet megállapítani, hogy melyik, ugyanis mind a kettő színház. És eredetileg a színházban lehetett étkezni és inni, a Shakespeare korabeli színházba, és ezek a szoba színházak is tulajdonképpen kiszolgálás van, esznek, isznak, nem tudom, mit csinálnak, szeparék vannak esetleg, ott mást is lehet csinálni. Tehát az Orfeum, a varieté, ez mind színház igazából, és nem véletlen, hogy a színészek kezdőszínészek, a rendezők, kezdőrendezők, később nagy nevű színészek és nagy nevű rendezők szívesen vesznek részt a kabaréban, mert az, mint egy felkészülés jelleggel, valami kis népszerűséggel, meg tapasztalattal látja el őket. Tehát én nem húznék merev vonalat a kabaré és a színház között.
Igen, az 1901-es, tehát az első magyar nyelvű kabarét, aki csinálta, szerkesztese, Rákosi Jenő, ki gondolná? Böti László, róla gondoljuk, mert ő később aztán színigazgató lett.
Gárdonyi, hát Rákosi Jenő úgy kezdte. Hát úgy kezdte, a népszínházat alapította meg.
Jaj, tényleg, tényleg.
Hát ő az alapító.
Jogos. Ki írt oda? Gárdonyi, Heltai, Herceg, Molnár, Nagy Endre, aki később átveszi a 1907-ben a Bomboniát, mert nem ő találta ki, csak ő írta meg aztán a történetét. De csak még pár név, aztán átadom neked a szót, azt mondja, Heltai mellett Csokonai...
Szépernő,
igen. Na, de hogy
Gábor
még,
Andor.
És még kiket adtak elő? Csokonait, Tinódi Lantos Sebestény, Petőfi, és hát a kortársak közül Babits Móricz, Somlyó Zoltán. Úgyhogy ott volt a dolog színe, és egyébként Adi, akit Nagy Endre vitt oda. Parancsolj, Pali!
Amit az elején, a műsor elején idéztél, Kosztolányi írás, az 1915-ös. Tehát ugye még nem telt el másfél évtized a századból, már a háború közepén vagyunk, és Kosztolányi úgy beszél a kabaréról, a magyar kabaréről, mintha 100 évek teltek volna el, mintha valami régen meghonosodott, meggyökeresedett magyar műfajról lenne szó, miközben valóban 1901 lehet annak a fajta kabarénak, magyar nyelvű kabarénak a születésnapja, aminek az örökösei máig itt vannak velünk, Vödöcs Tiborral, de közte ott van Hoffi Géza, és hát rengeteg a rádió kabaré a szocializmusban, és folytathatjuk a sort a most már TikTokon, meg egyéb szociális, vagy ilyen internetes platformokon terjedő műfajokkal. Tehát egy olyan műfaj, amelynek tartós öröksége van, és amely kezdettől fogva nagyon népszerű volt, és amely alig 20-25 évvel követte, ha nem tekintjük ezeket a valóban lényeges ókori vagy akár későbbi előzményeket, 1881-ben kezdődött. Amikor ugye megnyitott a Chat Noir, tehát a fekete macska, akkor ugye azt írták, hogy az a célunk, hogy gúnnyal kommentáljuk a politikai eseményeket. Segítsük az embereket azzal, hogy megmutatjuk neki, hogy milyen ostobák. Feltárjuk a filiszterek előtt az élet napos oldalát. Na most a filiszterek, ez itt egy kulcsszó, a gúny az kulcsszó, és az ostoba is kulcsszó. Tehát a polgárság kifigurázása a cél, a polgárság életmódjának, a polgárság értékrendjének és a polgárság politikájának. Tehát ez az a fajta kapitalista társadalom, ez a fajta liberális társadalom, amelynek így úgy megrongyolva, megtépve, megszaggatva, de máig örökösei vagyunk, az a fajta, tehát a kabaré egyfajta kifejeződése a polgári társadalom meghasonlásának, ahol a polgárfiak gúnyolják az apjukat, generációs feszültségek vezetődnek le, ahol ugye arról van szó, hogy azt a fajta üzletiességet, ami egyébként magának aztán a kabaré működésének is az alapja lesz, azt kigúnyolják, ahol az egyik kulcsszó a házasságtörés, hiszen a házasság, a polgári házasság és annak a tartósága továbbra is alapja a polgári kapitalista társadalomnak, hogy biztos legyen az öröklésrendje, hogy a társadalom sziklaszirádan álljon, és ne hújjon a szomjaira. Tehát van ennek egy mély társadalmi genezis, és nem véletlen, hogy Magyarországon az új 20. századdal, a századfordulóval születik meg a nagyvárosban, de közben hát egyetlen budapesti születésű nincs ott, mert aki budapesti születésű volt, az ugye pesti születésű volt, Heltai Jenő, aki még a város egyesítés előtt 2 évvel született, de hát ugye Gábor Andor az egyik, tehát hogy ugye a Heltai Jenő mellett ott vannak a vidékről jöttek, Szépernő, Gábor Andor, ugye Szépernő Huszton született és Mezőtúron szocializálódott, tehát a legvidéki magyar közegben, és fel is használta ezt a tudását, a néplélek tudását, és ugyanez igaz Gábor Andorra, aki talán a legnépszerűbb és a legjobban élő hát ilyen kuplészerző volt a boldog békeidők utolsó másfél évtizedében, és aki szintén megőrizte haláláig a somogyi tájszólását, ha magyarul beszélt. Úgyhogy egy nagyon érdekes határhelyzet eredményezte a kabaré születését, az urbanizáció, a polgárosodás előrehaladása, és az a fajta görbetükör, amelyet azok, akik ebbe a polgári biztonságba, vagy ebbe a polgári optimizmusba születtek bele, ezek megmutattak elsősorban az apák patetikus nemzedékének, de a saját, hogy is mondjam, néha cinikus, néha kiábrándult koruknak, amelyet ugye a humorra kevéssé nyitott Lukács György, ugye egy német filozófus nyomán a legbűnösebb kornak nevezett. Na most ez a legbűnösebb kort lehet kevesek által olvasott filozófiai művekbe is csomagolni, mint ahogy tette azt Lukács György, vagy éppen Fülep Lajos, és lehetett abba a közönség által kedvelt formába, ahogy a Bombonierben Medgyaszai Vilma tette, és ahogy azt ugye Szépernőtől elkezdve, akár Ady Endréig csomóan megcsinálták. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani, Széchenyi Ágnes, aki egy kiváló irodalomtörténész, elemezte Herta Jenőnek egy kupléját, aminek nem más a címe, mint Budapesti népdal. Ami ugye önmagában is egy oximoron, hogy népdal hogy lehet Budapesten. Pont arról van szó, hogy a cselédlányok, akik felkerülnek vidékről, azok igyekeznek minél előbb elfelejteni azt a fajta kulturális örökséget, amelyet ugye a paraszti kultúrából magukkal hoztak, és belesimulni, átvenni azt a fajta közkultúrát, populáris kultúrát, amit a nagyváros kitermel, de mégis van valami közösség a kettő között, hiszen hamar kommunizálódik a kuplék kultúrája, és mindenki fütyüli, mindenki ismeri, ahogy a népdal kultúrája is, és ahogy a kuplét, a kabarét felkapja a század elő, úgy indul meg egyébként a népdalnak a kultusza is, amely pontosan a városokban lesz populáris műfajjá, és hát nagyon érdekes, hogy az, amit táncházmozgalomnak nevezünk, vagy az, amit kabarénak nevezünk, végső soron ugyanabból a korból származik, és ugyanaz a fajta erőfeszítés, az, hogy a polgári társadalom véglegesen a valósága a társadalmi viszonyoknak, és annak minden hátulütőjével, annak minden ellentmondásával ezt próbálja feloldani, nevetségessé tenni a kabaré, és ezt próbálja valamiképpen ellensúlyozni a népdal éneklése.
Egyébként Nagy Endre, ugye, aki ilyen úttörőnek számít ezzel a Bombonierrel, egy szempontból biztosan 1907, ugye, és Terész körút, hogy ő vezette azt be, hogy akkor elolvasta a napi lapokat, és este, amiről te beszélsz, a polgárkúnyolást, azt hát műfajját tette. Egyébként egy rettenetesen dadogós és izgulékony ember volt, de mikor odaállt a dobogóra, akkor ezt a dadogást elfelejtette, és valami hirtelen pillanatok alatt nagyon szellemes dolgok jutottak eszébe. Egy történet van erről, hogy mikor beszélt, akkor hátulról valaki bekiabált, hogy beszélj hangosabban, hé. Mire visszakiabált, hogy gyere három koronával előbbre, hé. És hát ez egy külön tehetséggel természetesen. De még valamit említsünk meg, akik írták a zenéket, nevek. Szirmari Albert, Reinitz Béla, Kálmán Imre, Harmat Imre, Zerkovics Béla, Weiner István. Hát ezek a nevek aztán az operetből meg máshonnan előköszönnek. Tehát
Huszka Jenő.
És szóval nem akárkik csináltak ezt a műfajt.
Igen, plebejus műfajról van szó, és az operett is plebejus műfajként kezdte a pályafutását, és aztán ez a plebejusság, ez megmaradt a világháború alatt után minden cenzúradacsára. És hát az, hogy politikai kabaré, az nekünk természetes, és hát abban a pillanatban, hogy a napi érdekességekbe kerülnek, abban a pillanatban a konferenciének a szerepe, az fölértékelődik. Nálunk Nagy Endre volt az első, de hát a második szintén nagyon híres, és hát politizáló konferenciája az Békefi László. És hát az a második nagy aranykorszaka, ugye a 30-as, 40-es években, amíg egyáltalán nincs letiltva ez a fajta kabaré, és utána, 45 után elég hamar rájön a munkáshatalom, hogy ezt az alapvetően polgári műfajt, ugyanúgy, mint az operettet, noha először betiltják, de aztán rájönnek, hogy jobb lenne alkalmazni, és az ideológiai szolgálatba állítani, és akkor jön ugye főleg a rádióban, aztán a tévében is a kabaré. És a rádió kabaré, hát azt mindenki hallgatta az országban, és hát nagyszerű szerzők voltak, Gádor Béla, Darvas Szilárd, Tabi László, meg a többiek. Remekül adták elő az egyébként nagy színészek, akiket már korábban beszippantott a kabaré, tehát oda-vissza voltak vendégművészek a kabaréban, a nagy színházi művészek közül is, és aztán ebből van, amikor önállósul a konferencié, és mellőle a többiek kitűnnek, és már ez a Hofi, ugye, aki hát önmagába adja elő.
Az első stand-upos lehet mondani.
Na most a stand-up az a maga a kabaré. És hát Amerikában változatlanul rendkívüli módon népszerű, és Amerikában dolgozzák ki, hogy a stand-upos az hát mögötte több száz emberrel, akik írják a szövegét. Reggel elkezdik írni a szöveget, és este a stand-upos előadja ilyen 5-10 perces monológban, és utána hírességet hív meg, általában színészeket, vendégként, vagy énekeseket, és ez a műfaj, hát ez az utóbbi pár évtizedben körülbelül a legnépszerűbb műfaj Amerikában. És ezt vesszük át vissza, ugye a stand-upba, ebből vannak a stand-up, vannak külön csatornák, ugye tévécsatorna, ahol ezek mennek, és ebből jött a Bödőcs is. Meg hát nyilván ebből jönnek a többiek. Na most ez plebejus műfaj, és óhatatlanul kritikus, ugyanúgy, ahogy annak idején a franciák a modern kabarét megalapították. Tehát itt nincs különbség. A különbség az, hogy van-e olyan konferencié, vagyis stand-upos, aki maga elviszi az egész műfajt, és nem tudom, egy órát ottan tud hülyéskedni, vagy azért kell segítség, és akkor zenés, táncos dolgok történnek. Ezt mindenki csinálja. Az az igazság, hogy amikor összeáll néhány író, meg néhány zenész, és az is kabaré, és akkor utaznak. Hát én is részt vettem ilyenbe. Meg vannak ezek a külön események, amelyek tulajdonképpen kabaré események, ilyen-olyan alkalmakkal, szilveszter, litera szilveszter, vagy akármi, ez kabaré. És egyáltalán nem érzik úgy a szerzők, én se érzem úgy, hogy ez valami másodrendű műfaj lenne. Kicsit más, mert füllel kell hatni. Tehát más a befogadás eszköze, és nem szemmel, nem olvasás van, vagy nem egész estés dráma van, de attól még ez mindenképpen irodalmi műfaj.
Az, hogy ez egy plebejus műfaj, ezt Nagy Endre egyébként a kabaré regényében azzal támasztja alá, hogy ugye ők együtt kezdték el, pontosabban Molnár kezdte el tulajdonképpen csinálni a Bomboniért valakivel, ott összeálltak, talán Szépen ő már akkor ott volt, sőt, föl is lépett, azt hiszem azt csinálták, hogy volt egy óriási nagy karosszék, abban ezt a pici embert beleültették, hogy hát, hogy vicces legyen, és akkor ő onnan lökte a dumát. Szóval Molnár csinált ilyen parfümös, illatos, nagyúri Hogy hívták ezeket, ahol kánkán táncoltak a görlök, és közben ott ittak? Igen, Orfeum. Igen, egy ilyen orfeumi hangulatot meg is bukott, mert a kabaré nem odavaló. És ezt várja, ezt a Nagy Endre írja, hogy a Molnár ezt bevallotta neki, és akkor átadta, hogy ezt csinálta, mert ezt jobban tudod.
Az Orfeum is kabaré.
Jó. Jó, csak nem olyan parfümös, vagy más a parfüm.
A pillanatnyi hagyomány számít, tehát, hogy a polgárok, akik látogatják, és megfizetik a belépőjegy árát, hogy azok mihez szoktak hozzá. De fokozatosan be lehet lopni az Orfeumba a Reinitz-féle adi verseket is. Tehát ez megszokás kérdése, és ezt lehet manipulálni.
Pali?
Hát igen, ez szerintem fontos, amit Gyuri mond, hogy a műfajok átjárhatóak, és nincsenek igazi műfaji határok. Hát, tehát Orfeum és Kabaré akár ugyanaz is lehet, és néha az orfeumi műsor az musicalre hajaz, vagy teljes zenés táncos lesz, de mégiscsak hát van, hogy keveredik a dolog, tehát hogy táncolnak egy lakbár, Kálmán, egyszerre kabaré hős, másrészt hát a parkett ördöge, és mind a kettőt érvényesíti a számaiban. De gondoljunk akár, köztük van, aki még él, hát ugye Vitrai Tamás, Antal Imre, a Lundu Brigidával lépnek föl valamikor a 70-es évek elején, és a televízió közvetíti is, én ezt csak már később láttam, hogy önmagában is ugye komikus, ahogy ez az isteni díva maga magas termetével megjelenik, és ott van két a kis ember vágyódását megjelenítő riporter, akiknek mind a kettőnek egyébként nagyon jó humora van. Tehát ez nagyon sokfelé ágazik ez a dolog. Antal Imre ugye aztán a televízióban lett ugye az Eszélyes Évszakokkal, amelyben mindig van valami fajta irodalmi betét, néha teljesen ugye, hát önmaga is gúnyában, a saját műfajának a mindolgát zengi, és hát ugye ott van Antal Imre mítosza, hogy ő ugye egy komoly zongoraművészként kezdte, tehát hogy maga a műfaj és a műfaj szereplői állandóan jelzik azt a fajta békétlenséget, vagy legalábbis azt a feszültséget, hogy ők képesek a szférák zenéjét is előadni, hát de most egy kicsit, hogy is mondjam, vastag humorú élceket tesznek a közönség elé. Igazából ez volt az alapkultúra egészen a 80-as évek végéig, a 90-es évek elejéig, és hát máig meghatározza mondjuk akár Gál Völgyi szereplését, sőt, hát az a politikai kabaré, amiben ugye ott sokan voltak, hogy gyorsan elfelejtettem.
Heti hetes,
hát az is egyfajta ennek a műfajnak volt az örököse, hiszen stand-upot kell előadni, humorosnak kell lenni, csattanónak kell lenni, és mindig kritikusnak kell lenni, és akkor aztán persze fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy ez ilyen egyoldalú kritika, egyoldalú dolog, lehet sértődötten tiltakozni, lehet másfajta dolgokat is próbálni, de az biztos, hogy a kabaré olyan műfajjá lett a maga sokfelé ágazásában, amely nélkül modern magyar kultúra nincsen.
Nem csak modern magyar. Ha arra gondolunk, hogy Hacsek és Sajó, ugye, hát ez magyar fejlemény, mert ott volt két ilyen pali, és akkor azok elkezdtek hülyéskedni, és aztán meg lehetett csinálni később nélkülük a szocializmusban is ezt a Hacsek és Sajót, tovább lehetett írni. Róna Tibor meg mások írták. De ez Kelet-Európában is nagyon virulens, hogyha azt mondom, hogy Voskovec és Verich, akkor erről a csehek rögtön elnevetik magukat, meg elmosan. A Nehéz Barbara című, hát ilyen operetliüket, ezt nálunk is játszották, ők kabaré szerzők voltak, ez a két prágai illetésségű ember, színészek voltak, és aztán megcsinálták a maguk, hát vígjátékát is, miután sikeres kabarét működtettek. Én emlékszem, hogy a 60-as, 70-es években a krakkói diák kabaré, hát micsoda nagyszerű hely volt, hát ott még jazz is volt, meg mindenféle, de hát időnként be is tiltották őket természetesen, mert hát rendszerellenes, hát ha úgy ítélik meg, akkor hát az, meg eleve plebejus műfajról van szó. És aztán hát amiből Ionescu jön, meg a román avantgard nagy része, az is kabaré. Tehát ez nemzetközi műfaj, mindenütt van, ahol a nagyvárosi etosz kialakul, és nem feltétlenül arisztotelészi dráma eszmények érvényesülnek, mert Molière-nél se, ugye? Meg ő is kabarékat írt. Tehát tulajdonképpen azok a tréfák, amelyeket ők használnak, azok végigvonulnak a színház történelmen. Stan és Pan, ugye a fekete és a fehér bohóc, ezek újra és újra kialakulnak, és kiaknázhatók.
Én csak egyet nem értek. Babicsot. Babicsot hogy lehetett kabaréban előadni? Az ember úgy nem képzelné.
Hát attól függ, hogyha a Megyaszai Vilma énekli, valaki ezek közül a jó szerző közül megzenésíti, hát akkor miért? Akkor miért ne?
Szegény Nagy Endre, a Megyaszai egy nagy találmány volt a számára, a Megyaszai Vilma, ugye, de ő volt a végzete is, aki aztán hát összelapátolt egy csomó pénzt, meg támogatást, és akkor gyakorlatilag Nagy Endrét, mikor is 1913-ban kitúrták, tehát ő lett az új bérlő, és hát a Nagy Endre akkor nagyon sértődötten elment, el is ment Párizsba, aztán visszajött, vannak ilyen plakátok, hogy megmaradtak, hogy Nagy Endre visszatért Budapestre. És akkor alakított új és új társulatokat, na de hát ez már a Horthy korszak, amikor nem lehetett olyan felhőtlenül szórakoztatni és pimasznak lenni, mint a monarchiában.
De, meg, hát de megtették, de megtették.
Megpróbálták.
Mondjuk. Hát csinálták.
Igen. Jó, és mi van Tino Dilantos Sebestyénre, mert azt is énekelték.
Hát bármit lehet, amit a közönség még éppen elfogad, hát miért ne? Ezek szóval művelt emberek csinálják a kabarét, az nem úgy van, hogy jön egy műveletlen jokulátor, és ott valamit penget, és akkor nem. Ők általában bölcsészetet végeztek, színi akadémiát végeztek, ők művelt emberek voltak, és úgy hülyéskedtek.
Pali, ha nem bánod, akkor menjünk át most a második világháborún, ugorjuk át, és akkor itt vagyunk már is a Rákosi korszakban, amiről a Gyuri elkezdett beszélni, hogy a kommunisták az operettel együtt előbb betiltották, aztán megpróbálták domestikálni, hát annyira, amennyire lehetett, és hát volt egy vidám színpad, sokáig meg is maradt, később lett egy mikroszkóp, talán ez volt a színházi világban a két alap, ami nem tudom, hogy mennyire volt átjárható, de a mikroszkóp egyébként a dolog iróniájából fakadóan egy volt Ávós vezetésével, Komlós János vezetésével, mintha ezt az egész vidám színpadi hagyományt le akarta volna kicsit söpörni, vagy meg akarta újítani, vagy korszerűbbé akarta volna tenni, hogy a, hát hogy mondjam, csak a derék alatti humorból ebből legyen egy politikai műsor, és valamiképpen lett is. Mit gondolsz erről a dologról?
Hát ugye azért a folytonosságot ne felejtsük el. Tehát, hogy amikor megalakul 1951-ben a Vidám színpad, hát ki annak a sztárja? Salamon Béla. Az a Salamon Béla, aki egyébként, ha nem is kezdi, de pályája egyik korábbi szakaszában, kivel együtt kabaré igazgató, színház igazgató, Nagy Endrével össze is vesznek. Tehát ugye Nagy Endre nem csak Megyaszaival veszett össze, meg másokkal, hanem Salamon Bélával is. És hát ugye Salamon Béla a szocializmus első korszakának a nagy neveztetője, ugye, ha én egyszer kinyitom a számot, meg ugye Lepsénynél még megvolt, meg hát ugye, amikor már súlyos betegen a 60-as évek elején ugye megjelenik, és elmondja a viccet, hogy a Szabónál volt, hogy téli kabátot rendeljen, és hogy és hát elmegy az orvosához, hát hogy azért ugye is rájátszik kvázi erre a zsidó élelmességre, hogy milyen kabátot rendelje, hát túl drágát, mondja neki az orvos, és ezt ő előadja. Tehát itt jelen van a folytonosság, jelen van a rejtett politikai tartalom, a kisember beszólogatása a nagyembernek, és jelen van az önirónia. Tehát ugye a Kabaréhoz nagyon kellett az a fajta önirónia, ami a zsidó kultúrából jön át. Hát ne felejtsük el, hogy Nagy Endre is Grossnak született, Gábor Andor Szépernő, stb. Tehát ezek mind magukkal hozzák azt a fajta emancipációs törekvést, amely helyet kér magának a társadalomban, ugyanakkor a saját gyökereiket is, szűk konzervatív családi hátterüket is képesek tiszteletlenül nézni, néha oly tiszteletlenül, hogy haragszanak rájuk ugye a szülők. Tehát azért az 50-es években is már egy nagy hagyomány van a színpadon, megtörve, de fogyva nem, és aztán ezt folytatják tovább. Csamon Bélának ki az utódja, Kazal László, és akkor ott van Szuhai Balázs, és aztán tényleg eljutunk máig néhány nagy ugrással. Tehát van a megszakadások között, tehát ha valamit nem lehetett elhallgatni, az a pesti vicc volt. A pesti vicc az polgár vicc volt, bizonyos értelemben a zsidó vicc volt, a zsidó öniróniának a feldolgozása, és még egy, ami nagyon fontos, tehát nem véletlen Babits, nem véletlen Kosztolány. Tehát akik megteremtik a könnyed magyar nyelvet, azok a kabarészerzők, a kuplészerzők, amelyek hajlékonyá teszik azt a nyelvet, amit sokáig egyébként azt gondolják, hogy egy németül lehet ilyen vasgos bretli téfákat csinálni, de hát magyarul nem, hát magyar az nem túlságosan körülményes, túlságosan sok mondat van benne, túlságosan sok mellirendelő szerkezet, nem. Pontosan a kabaré az, és a kabaré kritizáló, konzervatív kritikának a sikertelensége, ami jelzi azt, hogy a kabaré, a születő kabaré, az megtermékenyíti a magyar nyelvet. És amikor Eszterházit olvasunk, és az Eszterházinak mondjuk, tehát most Eszterházi Pétert, a kétfenekű mondatait, akkor ez az örökség is ott van benne. És természetesen persze benne van a mixáti azomázás, anekdótázás is, amely a kabaréba beszivárok, és a harmadik dolog az meg az erotika. Az erotika, tehát, hogy Babits szerepel a kabaréban is, és a komoly Babits, a katolikus költő, az örök béke fordítója, az ugye 1921-ben 500 számozott példányban Bécsben Erátó címmel teszik közzé ugye az erotikus világirodalmi verseket. Ez biztos, hogy nagyban segíti a kabarét, hogy mindig van benne valami sikamlós, és ezzel felrúgja azt a fajta hát polgári, vagy ahogy fogalmazunk így, filiszter hát közmegegyezést, hogy van dolgok, amiről nem beszélünk, vagy csak nagyon áttételesen. Nyers, őszinte, nyílt. Ez tud lenni a kabaré, az élet legalapvetőbb szükségletei, tehát akár a szexualitás ösztöne tárgyalásakor.
Hozzáteszem, hogy 1945-ben, amikor ugye felszabadul Budapest, a legelső színház az egy kabaré, a Pódium kabaré, amit olyanok vezetnek, mint Stella Adorján, Aseroszkár. Tehát van összefüggés az előző korszakokkal, és az irodalmiasságban is van összefüggés. Hát Aseroszkár ugye annak idején mindenféle munkásköltőket, József Attilát, meg másokat szavalt. A szerzők is, hát aki túléli, hát Királyhegyi Pál, Stella Adorján, ott vannak a kabaré születésekor. Aztán 48-ban ez a pódium kabaré, ez megszűnik persze, de előbb-utóbb rájönnek, hogy kell nekünk ilyesmi, és akkor jön a rádió kabaré. Meg akkor jönnek ezek a mindenféle egyéb műfajok, és ez minden túlél természetesen, mert olcsó műfaj. Annak ellenére, hogy sokan mennek tönkre bele, ugye, mert hát a gázsit kell megfizetni. De a helység, az mindegy szinte, fűtés van-e, vagy nincsen. Mindegy, valamit felszolgálnak, vagy esetleg nem, díszlet nem kell. Hát nagyszerű. Hát a Vidám színpad is. Hát van egy íróasztal, két szék, és akkor Salamon Béla ottan előadhatja. Nóti Károly, ugye, aki korábban kezdte meg a többieknek.
Hát ő írt a magyar filmek egy jelentős részét.
Igen, és hát ő túlél, és ő írja tovább. És hát Darvas Szilárd, aki költőként kezdi, aztán kabaré szerző lesz belőle, meg humorista.
Gádor Béla.
Igen, hát, aki novellista, és hát nagyszerű novellá is annak, de ilyen vidám dolog. Tabi László, ő is átível a korszakon. Tehát személyükben is hordozzák a kabarét. Szilágyi György, ugye, hát akinek az a híres monológia nagy sikert alatt a hanyas vagy a rádió kabaréban. És akkor olyan színészek, mint Major és Psota próbálják föléleszteni a rádióban, és sokáig van ez a kettősük. Úgyhogy aztán jön a Farkasházi, aki nagyon szerette ezt a fajta dal, de hát őt már a Marton viszi a rádióba. Úgyhogy ez nagy hagyományú és széles merítésű műfaj, és tulajdonképpen könnyebb művelni, és több szerző művelheti, mint egy-egy komoly, úgynevezett komoly színházi előadást. Tehát megvannak a maga előnyei, miközben az a lekicsinlés, hogy majdnem színház, írják a kabaréról. Nem, a színház. A színház.
A mikroszkopról beszélnünk kell, és Kombósról is beszélnünk kell, és természetesen Hofiról, akinek, hát te mondhatom, ez egyik első felfedezője voltál egyébként, legalábbis nagyon korán írtál már róla. Talán már akkor, amikor még Komlós befolyása alatt volt, tehát Komlós csinált belőle, mert ő, úgy tudom, hogy Hofi igazából énekelni szeretett. És egy ilyen, inkább a kuplé felé ment volna el, és a Komlós lögdöste bele ebbe a politikai megmondó szerepbe, hát a korszak színvonalán persze lehetőségei között. De aki a legnagyobb hatású előadó lett, aztán legalábbis a több generáció emlékei szerint, és tulajdonképpen még ma is tele van vele az internet, és nézik, látom, hogy nézik.
Hát Hofiról már külön műsorban beszéltünk, igen. Úgyhogy persze, de hát ez a egyszemélyes kabaré, hát ez a stand-up, amit ugye visszavettünk, de hát saját fejleményként is létezik.
De én Komlósra is kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, hogy Pali, ezt te történészként mennyire látod át, hogy itt van ugye egy volt ávós, akinek nagyon kemény múltja van, tehát ezt azért később aztán el lehetett olvasni, de hát aztán jött a Kádár-féle rezsim, és akkor az ávihát részint feloszlatták, meg szétküldték különféle más szervezetekbe, és ott maradt egy csomó volt ávós, akiket bepakoltak a színházi életbe, vagy a rádióba, és hát nagyon komoly, később megbecsült, és adott esetben reformernek számító embereknek volt ilyen ávós múltja, többek között a Magyar Rádió vezetőjének, akinél kitűnőbb és a rádió iránt odaadóbb embert én nem ismertem, meg kell mondanom, Hárs Istvánnak hívták, de egy csomó más nevet akarom, is mondhatnék. És hát Komlós csinált valami olyasmit, ami teljesen ellentmondott ennek a múltnak. Iróniát, némi pici rendszerkritikát, vagy rendszerigazgató, igazító kritikát talált ki magának, valamilyen oknál fogva, és ezt valamiért megengedték neki. Te hogy látod ezt a történetet?
Én nem tudok erről, mert ez szenvedélyesen megosztja ma is a publicisztikát, hogy mit gondoljunk mondjuk ugye Kardos Györgyről, a Magvető könyvkiadó igazgatójáról, mit gondoljunk Berkesi Andrásról, mit gondoljunk Komlós Jánosról. Hát egyfelől az emberek természetesen ma mit csináltak, az el nem évű bűn kínoztak, emberi életeket tettek tönkre, akár szó szerint gyilkoltak, és másfelől mondjuk ugye a Kardos Györgynek a Magvető könyvkiadónak a nekrológiában maga Csurka István mindenféle ágyú lövésteket helyezett kilátásba, mert akkor a dicsőség, akkor az emlékezete. Én a kora gyerekkoromból emlékszem Komlós Jánosra, akkoriban hát nem voltam én arra felkészülve, hogy az ő humorát ének értékeljem. Bizonyos értelemben ugye harccal adta elő, ha utólag nézem a múltját ismerve, akkor benne van ebbe a farcba, ebben a maszkban, ebben az állarcban az egész vállalhatatlan múlt, benne van a származás, ami miatt ugye a második világháborúban majdnem elpusztult. Mindenben van ebben, lehet ezt értékelni, lehet a mikroszkóp színpadot, mint a kései, vagy az érett kádárizmusnak egyfajta kulturális teljesítményét is elemezni, és természetesen rengeteg ember volt, aki egész egyszerűen nevetett, vagy azt érezte, hogy így ventilálhatja a rossz lelki ismeretét, kényelmetlen lelki ismeretét. Hát itt Közép-Európában nyilvánvalóan hozzá vagyunk szokva, hogy a reteszek azok csak résnyire nyitottak.
Gyuri?
Én nem tudom, hogy gyilkoltak-e, vagy nem gyilkoltak. Nekem erről semmiféle tudomásom nincsen.
Hát a Berkesiről mondják, hogy...
Igen, nem voltam ott, és nem engem gyilkolt, úgyhogy akkor lenne hiteles, amit mondok, hogyha engem ölt volna meg. Tehát ezt nem tudom. De a Kardos például, aki... Hát ő a katonapolitikán volt, tehát ez a Pálffy féle, és utólag került az ÁVO-hoz, és én nem tudom, hogy mit csinált az ÁVO-n. Az biztos, hogy nagyon nagy hatalma volt, mint a kultúrába ejtőernyőztetett magvető igazgatónak, és hát nagyobb hatalma lehetett, mint egy minisztérium főnöknek, úgy néz ki a kiadási politikájából. Úgyhogy ezt nem tudom megítélni. A Komlós Jánost én nem ismertem, nem személyesen, láttam egyszer-kétszer föllépni, és hát a tévébe néha, nekünk akkor nem volt tévénk, de néha barátoknál láttam, és ez a maszk, ez egy ilyen nagyon magára vett dolog volt, és nagyon idegenül viselte a kamerát, tehát ő nem a kamerára született, mint a színészek, meg a zenebohócok. A zenebohócok számára aranybánya a kabaré, mint amilyen a született zene, nagy műfaj a zenebohóci, ez a Hofi, de hát róla külön beszéltünk. Természetes, hogy volt ilyen szelep jellege a kabarénak is, meg az egész kultúrának. És hát ez a szovjet műsorpolitikából jött, hogyha Rajkin ugye lehetséges volt a Szovjetunióban, akkor nálunk is meg kell csinálni valami hasonlót. Tehát a szovjet engedély, vagy a szovjet példa, az kellett. De a magyar kabaré külön fejlődését valószínűleg előbb észlelték a magyarok, és hát az 50-es évek elején nem csak az volt, hogy Dunajeszki operetteket is játszottak, amikor az operett már megint művelhető műfaj lett. Hála Gáspár Margitnak, hanem egyáltalán ez egy belátás kérdése, hogy a kispolgársággal mit csináljon a hatalom, amelyik azt mondja magáról, hogy munkás hatalom. És hát először a kispolgár az ellenség, ideológiai alapon, és utána belátják, hogy itt az ideológiával nincs mire menni, mert a munkásosztálynak is kispolgári a mentalitása, hát akkor inkább bocsássunk meg neki, és elégítsük ki az igényeit.
Igazából néha voltak ilyen határátlépések, Latabár Kálmánról mondják, hogy ez a legvadabb Rákosi időkben történt, hogy egy autó volánjával ment be a színpadra, és az valami olyasmit mondott, hogy hát ez, ez az autó nem tudom, nem fog tudni elindulni, vagy nem tudom mi volt pontosan, de hát amit lengette a volant, és azt mondta, hogy itt nincs vezetés, de mindenki természetesen a kormányra vagy a kommunista pártra gondolt. Ezek ilyen nagyon ártatlan tréfák voltak, de hát ugye mindig mögé, és az emberekben benne volt, hogy mögé kell látni a mondatnak, a látványnak. Ott kell keresni a lényeget, ahol nem mutatják, mert az ugye tilos. Úgyhogy nagyon kifinomult volt az akkori magyar közönség, meg gondolom minden szocialista országban így volt ez.
Hát meg jelzés értéke volt, hogy miről szabad beszélni, és miről nem szabad. Az, hogy a sorok között kell olvasni, azt az emberek tudták. De hogy milyen sorok között lehet olvasni, az azért meg volt engedve. És ebből lehetett tájékozódni, és hát jobban tájékozódtak akkoriban Magyarországon az állapotokat illetően, mint a kremlinológusok akárhol a világban.
Pali, tőled azt kérdezném, hogy nem tudom, hogy mikortól követted ezt figyelemmel, már ilyen felnőtt szemmel, de nekem a 80-as évek közepén végén úgy tűnt, hogy a kabaré, és most a rádiókabaréről beszélek, az valamiképpen egyik szárnya a rendszerváltó magyar értelmiségnek, mert nagyon sokat tett azért, hogy az emberek szemét kinyissa. És hát valahogy az maradt meg bennem, hogy mintha minden nap egy újabb téglát löktek volna ki, hát nem egyedül percen, nagyon sokan voltunk ott a Magyar Rádióban, akik ilyesmivel próbálkoztak, de a kabarében nagyon keményen részt vett, tehát gyakorlatilag fölvállalt egy politikai szerepet, nem egyszerűen a bíráló szerepét, hanem egy ilyen cselekvő bíráló szerepet.
Hát nem az én megítélésem múlik, hogy mit gondolunk a rádió kabaréról. Én gyerekkoromban hallgattam, már csak azért is, mert hogy sokáig csak rádiónk volt, és a rádió kabarét tudtam hallgatni, és igyekeztem a felnőttektől megtanulni, mi az a vicc, amint tudunk nevetni, és természetesen sok viccen lehetett nevetni. Azt, hogy milyen szerepet játszott a rendszerváltás előkészítésében, én ezt nem mitizálnám, már csak azért sem, mert szerintem a geopolitikai változások, a Helsinki folyamat, ahol ugye az enyhülés, illetve hát a Szovjetunió a Gorbacsov általi fegyverletétele volt az, ami lehetővé tette, hogy végül is itt rendszerváltás legyen. Az biztos, hogy a magyar értelmiségi közbeszédben szervesen benne volt a rádiókabaré, és hát aztán utána tovább is öröklődött a hócipővel, egyebekkel, tehát hogy szerves része volt azoknak az éveknek, amelyek most már lassan történelmi lesznek, tehát a 80-as évek mondjuk második fele, vagy akár a 80-as évek elejétől fogva. Igen, hát itt persze azt kell látni, hogy mi volt benne a jobb, a politikai tartalom, az elhallgatások és a kimondások határán egyensúlyozó igyekezet, azok az utasítások, amelyek bent voltak, és elmények, te tudsz, hogy mennyire léteztek, mennyire bénítottak, mennyire lehetett ezeket áthágni, mikor és milyen büntetés járt érte. Én ezt nem tudom, azt látom, hogy Magyarország egy irónikus ország. Magyarország egy olyan ország, amelynek a kultúrájához a 20. század eleje óta a politikai vicc, a politikai kabaré hozzátartozik.
Jó, akkor kérdezzük. Igen. Bocsánat.
És ez aztán meghatározza a rendszerváltást is, és azt is, hogy itt nem nagyon lehet sértődni, itt mindenkit kifiguráznak.
Gyuri?
Van rokon szakma, hát a Ludas Matyi ugye, amikor, de hát már a Borszem Jankó, meg a többi ilyen viclap, hát egy csomó viclap volt a kiegyezéstől kezdve, és a Ludas Matyi a Tabi László főszerkesztésével az egy nagyon jó kis viclap volt, és külön fölhívnám a figyelmet a karikaturistákra, nagyszerű magyar karikaturisták voltak, és hát némelyikük, hát mint például Kaján Tibor, hát filozófiai mélységű rajzokat hozott létre, és ezek világszínvonalúak. Ma is van politikai karikatúra, létezik, és hol jobbak, hol nem. De hát nagyon nagy művelői voltak Magyarországon, és ez rokon szakma.
Azt, hogy a kabaré igazából aztán a legutóbbi évtizedekben eltűnt. Azt hiszem, hogy van még így formálisan a mostani Magyar Rádióban, de hát oly módon a kormány közeli, hogy gyakorlatilag legyilkolta a saját egykori humorát. Szóval a kabaré meghalt.
Lesz majd, lesz, meg fogják csinálni. Csinálják egyébként, csak más néven adják elő. Egy csomó színházi előadás, kabaré jellegű, hát most tiltják be, ugye, illetve most nem kapnak pénzt azok az együttesek, ahol ilyen kabaré jellegű színházat csináltak, az úgynevezett függetlenek, de hát ezt mindig újra és újra meg fogják csinálni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiro Györgynek, és hiányzik a kabaré nektek? Egy utolsó mondat. Pali, szeretnél kabaréba menni?
Nem, én soha nem is voltam így kabaréba, tehát amiben színpadként elkezdeni. Az én gyerekkoromat meghatározta az, hogy Brezsnyev vicceket, Kosszidin vicceket, meg egyebeket meséltünk a vasárnapi ebéd fölött, és természetesen meghatározta a szilveszteri műsor, a szeszélyes évszakok. Ilyen értelemben nálam a színház, lehet, ez ilyen furcsa dolog, mindig is a drámai színház volt. Talán ezért is nem tudok válaszolni a kérdésedre.
Jó. Hát akkor az egy Gyuri, van 30 másodpercet.
Hát néha föltűnik a tévé, ilyen-olyan tévéműsorok, vagy egy régi jó kabaré jelenet, és halálra röhögöm magam.
Tudnál ilyet írni?
Írtam.
Írtál kabarénak?
Persze, hogy ne, a tévének is egy-két jelenetet meg. Hát szerintem az kabaré, ami a rendszer működéséről egyéni javaslatként írtam egy kötetbe, azok kabaré tréfák, csak egy embernek kell felolvasnia.
Köszönöm szépen. Köszönöm Spiro Györgynek, köszönöm Hatos Pálnak még egyszer a jelenlétet. A műsor Cselmeci János szerkesztett, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.